Kedves testvérem, Isten igéje keres bennünket ezen a mai délelőttön, korintusi levelet folytatva. Pál apostolnak az első leveléből a korintusbeliekhez a 15. rész első 11 versét olvasom. Krisztus feltámadásának a tanúi. Eszetekbe juttatom, testvéreim, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is maradtatok. Általa üdvözöltök is, ha megtartjátok úgy, ahogy én hirdettem is nektek, ha csak nem elhamarkodott módon lettetek hívővé. Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam, hogy tudniillik Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, eltemették, és ugyancsak az írások szerint feltámadt a harmadik napon, és megjelent Kéfásnak, majd a 12-nek. Aztán megjelent több mint 500 testvérnek egyszerre, akik közül legtöbben még mindig élnek, néhányan azonban elhunytak. Azután megjelent Jakabnak, majd valamennyi apostolnak. Legutoljára pedig, mint egy torszülöttnek, megjelent nekem is. Mert én a legkisebb vagyok az apostolok között, aki arra sem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert üldöztem az Isten egyházát. De Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok. És hozzám való kegyelme nem lett hiába való, sőt többet fáradoztam, mint ők mindnyájan. De nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. Azért akár én, akár ők, így prédikálunk, és ti így lettetek hívővé. Kedves testvérek, a Pál apostol így kezdi az 1 Korintus 15-öt, hogy eszetekbe juttatom az evangéliumot. Ez egy nagyon különös kifejezés, hiszen ennek a világába születik ez a levél, és élnek a hívek, és mégis azt mondhatjuk, hogy az evangéliumnak a jellegzetessége az, hogy újra és újra el kell mondani, újra és újra hirdetni kell. Azt mondhatjuk, hogy az evangéliumnak ez a természete, hogy hallani lehet, ahogy ma is hallottuk többször is a Szentírásból, hallja az ember, és utána pedig továbbadja, vagy pedig mondhatjuk úgy is, hogy megéli. Ez a lényege az evangéliumnak, ha az első nagy evangéliumi szót a Szentírásban, az evangéliumokban megkeressük, akkor a karácsonyi történetben találjuk, hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz, és amikor a pásztorok meghallják ezt az örömhírt, az evangéliumot, akkor rögtön felállnak és elindulnak, hogy beteljesítsék azt, ami ebben a proféciában, ebben az angyali üzenetben benne van. És azóta is azt gondolom, az evangélium lényege ez maradt, hogy az ember hallja az evangéliumot, akkor az készteti valamiféle cselekvésre, továbbadásra, vagy pedig megélésre. És azért is fontos ennek a levélnek a vége felé, hiszen már csak egy fejezet van hátra ezen kívül, hiszen ezt a levelet úgy is vizsgálhatjuk, mint egy irodalmi szerkezetű írást. És ha úgy vizsgáljuk, mint egy megszerkesztett írást, egy levelet, akkor azt mondhatjuk, hogy ez a 15. fejezet egy picit a csúcspont, mint ahogy egy irodalmi műnek, egy regénynek van egy csúcspontja, van egy olyan része, amelyet már nem lehet fokozni, akkor ez a levélnek egy ilyen nagyon erős csúcspontja. Hiszen miről is szól ez a levél? Úgy kezdődik a levél, hogy a korintusi gyülekezetben ugye széthúzás van, pártokra szakadt a gyülekezet. Nagyon sok problémát sorol fel Pál apostol, amivel ő maga személyesen is küzdött a gyülekezettel és annak tagjaival. Különböző bűnökről beszél a levél, azokat sorolja fel. Sokat foglalkoztunk itt az Isten tiszteleteken, mi magunk is a bálvány áldozata, hogy mit jelentett ez ott a korintusi kontextusban, és mit jelent ez a kifejezés ma, hogy bálvány, mit jelent részesülni a bálvány áldozati húsból, mi ebben a baj, mi ebben a szabadság. És ide is jut el ez a levél, hogy a keresztény szabadság hogyan élhető meg ezekkel a különböző problémákkal együtt. És aztán, amiről még szól ez a levél, ami a pozitív és nagyon erős üzenete, beszél ugye a karizmákról, kinek milyen kegyelmi ajándék adatik, beszél a keresztény identitásról, hogy egy gyülekezetnek mi a rendje, és abban valaki hogyan helyezkedik el, és egy nagyon szép képet használ ez a levél, a testnek a képét, ahogy a test egybe illeszkedik, a mi testünk is, ahogy él és mozog, úgy működik egy gyülekezet, és abban annak a tagjai. És aztán kicsúcsosodik a mindnyájunk által ismert szeretet himnuszára, hiszen a szeretet az a motorja az egész keresztény életnek, ami újra és újra az evangélium továbbadását szolgálja. Tehát ez ha egy irodalmi műnek fogjuk fel ezt a korintusi levelet, akkor ez egyfajta csúcspont, egyfajta végső szólam, ami egyetlen egy nagy pontban érkezik el hozzánk, ez a pont pedig a feltámadás. Ezt boncolgatja a 15. rész nagyon sok tekintetben, és itt a templomban 3 igehirdetés is hangzik majd erről. Ezért ma csak egyfajta bevezető lesz ehhez, hiszen Pál is felvezeti ezt a témát, ami oda csúcsosodik ki, hogy igazán a keresztény életben a feltámadásnak mi is a helye. Mi értelme van a hitnek a feltámadás nélkül? Így fogalmazza meg, ha nem is szó szerint Pál, semmi értelme semminek, hogyha nincsen feltámadás, hogyha valaki a feltámadásnak a tényét, valóságát, Krisztus halálát és feltámadását, Isten feltámasztó hatalmát nem hiszi. Azt mondja, hogy akkor hiába való az embernek a hite. Nagyon érdekesek azok a próbálkozások, és inkább érdeklődése a csodálattal tölt el, amikor valakik a Szentírásnak az igazságait próbálják igazolni. Természettudományos, vagy talán tudományos alapon is. Héten olvastam azt, hogy Amerikában megépítették a Noé bárkáját. Teljesen aszerint a leírás szerint, ahogy a Szentírásban le van írva az arányokat, a méreteket. És ezzel nagyon sok ember oda jutott, hogy hát ha ez ilyen valóságosan megépíthető, és ez működött akkor, akkor elfogadhatjuk ezt tényként, hogy akkor ez egy működő, megmentő eszköze volt Istennek. Azt mondom, hogy jók ezek a próbálkozások, szimpatikusak is, van, akik aztán ez alapján megerősödnek a hitükben, de azt is értjük, hogyha bármit bebizonyítunk a Szentírásban, vagy próbáljuk igazolni, mégiscsak egyszer beleütközünk a feltámadás kérdésébe, hogy na jó, de hát az ember amíg él, akkor addig tudja ezeket igazolni. De hát mi van a halál után? Mi van akkor, amikor az ember meghal? Mi történik onnan? Tényleg megsemmisül az ember testestől, lelkestől, és egyszer csak majd feltámasztja, Isten előhozza. És nem csak bennünket foglalkoztat ez a kérdés, hanem az akkori embert is foglalkoztatta, különösen a görög világban. Hát ahonnan Pál apostol ezt a levelet írja, Efézus, ez egy gazdag város volt. Még ma is, a romjaiban is egy monumentális, gyönyörű, szép, gazdag város. Látszott, hogy ott az élet, a kultúra, a kultusz, a vallás, az nagyon meghatározó volt. És a görögök számára, a görög gondolkodás számára a lélek halhatatlan. A test az megsemmisülhet, az elporlad, de a lélek az nem. És ugyanakkor a görögöknek botrány volt az, hogy hát az a test, ami ott elporlad, eloszlik, szétoszlik, az egyszer csak majd valahogy feltámad, összeáll újra egy testé. És az ő gondolkodásukban a Hádész, az az árnyékvilág, ahol élnek ezek a testetlen lelkek, ez egy nagyon meghatározó és nagyon döntő látásmód volt. És Pál apostolnak nem volt könnyű arról írni, hogy hát itt a feltámadás nem csak valami szellemi valóságban képzeljük el, hanem a testünk fog feltámadni. És itt a 15. részben ezt taglalja nagyon komolyan és nagyon érzékletesen, hogy igen, az ember meghal, és fel fog támadni. És erre nem kisebb példát mond el, mint Krisztusnak a valóságát, az Isten fiának a valóságát. És azt gondolom, hogy itt kezdődik az a hit, amit Pál apostol hangsúlyoz számunkra is, hogy amikor az ember elkezd Krisztusban élni, amikor hisz benne és benne él, nem csak hiszi azt, hogy ezek a dolgok megtörténhettek, hanem valóságosan benne kezd élni, azért is, mert az embert, mint mondtam, foglalkoztatja maga a halál és ennek az egész kérdése. És Pál azt mondja ki ebben a részben, szó szerint is, hogy ebben a hármasságban gondolkodik, hogy Krisztus ebben számunkra a legjobb példa. Azt mondja a Krisztusról, Krisztus meghalt, eltemették, feltámadt és megjelent. Ezt emeli ki, mint egy eszenciáját a keresztény életnek, mint Krisztusra vonatkozó üzenet, Krisztus meghalt, eltemették, feltámadt és megjelent sokaknak. És a mai napon így szemléljük mi is az életet, a hitet, az életünket, hogy ebben a hármasságban, Krisztus halálában, Krisztus feltámadásában és Krisztus valóságos jelenlétében, megjelenésében hogyan éljük át mi magunk a hitet. Azért is fontos ez, mert ha valaki figyeli ezeket a szavakat, meghalt, eltemették, feltámadt, megjelent, ez a hitvallásunknak a magja, embrionális állapota, ez a 3-4 szó, hiszen erre alapul az egész hitvallásunk. És Pál apostol máshol is így summázza a hitet, például a Római Levél 4. részében. Krisztus halálra adatott bűneinkért és feltámasztatott megigazulásunkért. Szinte ilyen röviden összesen lehet foglalni a Krisztus eseményt, hogy Krisztus meghalt a bűneinkért, és feltámasztatott a mi üdvösségünkért, megigazulásunkért. És mi is ennek a hármasságában szemléljük ezen a mai napon ezt az üzenetet, hogy mit is jelent számunkra az evangélium. Hiszen ez az evangéliumnak, a hitvallásnak a közepe. Krisztus meghalt, feltámadt és megjelent. Ez a hármasság. És úgy szemléljük, ahogy a Szentírás ezt elünk is adja, hogy az általános nagy igazságtól egy kicsit szeretnénk a személyes kötődésig elmenni. Hiszen Pál apostol is beszél azokról a tanúkról, akik a feltámadásnak a tanúi voltak. Beszél az apostolokról, beszél egy 12-es körről, beszél az 500 fős nagyobb körről, beszél személyekről is, Kéfásról, azaz Péterről, Jakabról, és utána pedig beszél önmagáról. És akkor jó egy hitvallás, hogyha ezekből a nagy általánosságokból személyesen ide leszűrődik számunkra valami. Személyesen is megéljük ezt a találkozást Krisztussal. A személyes átélésig megy, és Pál apostol azt mondja ki azt az igazságot, azt az önmagára is alkalmazott tényt, hogy Isten kegyelméből vagyok, aki vagyok. És ezt nagyon őszintén mondja el, és azt mondja, hogy mindaz, amit átéltem, amit most számot adok, amit most bizonyítok, amit most elmondok, azt az Isten kegyelméből van. És ez azért lehet, mert Pál apostol is átél egy olyan személyes találkozást Krisztussal, ami valószínűleg azóta nem sokaknak adatik meg, hogy Krisztus egy látomásban, egy valóságos találkozást él meg a feltámadott Krisztussal, amikor a damaszkuszi úton megy, és ez a személyes találkozás megváltoztatja az egész életét, és még hátrébb is sorolja önmagát, bár tudatában van az ő feladatával, az ő funkciójával, az ő szerepével, és azt mondja, hogy igen, Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok, aki vagyok. Hát mit jelent számunkra ez a személyesség, ez a személyes hang, ez a találkozás Krisztussal? Mit jelent ez a, ebben a hármasságban szemlélni az életünket? És ha egy kicsit átfordítjuk ennek a bibliai igazságnak a hármasságát az életünkre, akkor három másik szót találtam, amiben megfogalmazhatjuk a saját életünkre nézve Krisztusnak a hármasságát, aki meghalt, feltámadt és megjelent a tanítványoknak. Ezt a három szót találtam a saját életünkre, hogy fájdalom, öröm és állandóság. Krisztus életének és a hitvallásunk magjának ezt a hármasságát a személyes átélésben magam számára is így fordítottam le, hogy amikor Istennel találkozunk, akkor ezt a hármat éljük át. Fájdalom, öröm és állandóság, ami a jelenlétet jelenti. És ez igaz az ember életére és hitére, és mindannyiunk hitére általánosságban is, hogy valahol a Krisztussal való szembesülés ezt jelenti számunkra, hogy van benne fájdalom is, van benne öröm, és van benne állandóság is. A második korintusi levélben van egy nagyon szép rész, amikor Pál éppen ezt írja le, hogy mit jelent a fájdalom számunkra. Mit jelent az, amikor az ember átéli a kicsinységét, az emberségét. És abban a fejezetben írja ezt le, amikor arról ír, hogy Isten erejének a kincse az cserépedényekben van. 2 Korintus 4-ből olvasok néhány verset. Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és nem magunknak. Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak, letipornak, de el nem veszünk. Jézus halálát mindenkor testünkben hordozzuk, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen testünkben. Mert életünk folyamán szüntelen a halál révén állunk Jézusért, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen halandó testünkben. Mennyire fontos ez a gondolat, hogy Jézus halálát mindenkor testünkben hordozzuk, és Jézus életét, az ő váltságát, az ő halálba való szabadulását előlegként is magunkban hordozzuk. Amikor a fájdalomra gondolunk, és a saját fájdalmainkra, akkor erre kell gondolni, hogy igen, nekünk is van az életünkben nagyon sok fájdalom. És amikor az ember megismeri Krisztust, akkor rájön az arra, hogy szinte az egész élet egy ilyen fájdalom. Különösen akkor, amikor átéli azt, hogy mennyi bűne van, hogy hogyan áll Isten előtt, hogy szinte nem tud megállni, hiszen megsemmisül az ő jelenlétében. És ez a fájdalom, amikor az ember átéli, akkor azt is átéli, hogy igen, ez már Krisztus halálában benne van a mi halálunk is. Hiszen ő éppen ezekért a fájdalmakért, ezekért az átélésekért, ezekért a mélységekért halt meg. Azért lett emberré, hogy ebben is hasonlóvá legyen hozzánk. Tehát a mi halálunk benne van a Krisztus halálában. És amikor az ember, így is mondjuk, hogy meghal az embernek az óembere, akkor ezt éljük át, hogy Krisztus meghalt. És amikor a kereszten meghalt, akkor meghalt a mi bűnünk is. És ugyanúgy benne van az ő feltámadásában a mi feltámadásunk. Annak az öröme. Hiszen a fájdalomban, a halálban mindig ez a szomorúság jön elő. És az örömben pedig, ami húsvétkor nyilvánvalóvá lesz mindenki számára, ez az öröm jön elő, hogy igen, nem a haláli az utolsó szó, hanem van tovább, és hogy van ebből kitörés, és valami hihetetlen erő érződik ekkor. Ha zeneműveket ismerünk, és tudunk, akkor nagyon sokszor előjön egy-egy feltámadási oratóriumban ennek az ereje, hogy szinte a zeneszerzők nem tudják kifejezni azt a nagy örömet, ami a feltámadásnak az a hatalmas ereje és hatalmas öröme. Ezt jelenti, hogy igen, ott vagyok Isten jelenlétében, a feltámadás örömét én magam is átélem. És a harmadik pedig az állandóság, a jelenlét, amivel ezek után az értünk meghalt Krisztus, az értünk feltámadt Krisztus jelen van az életünkben. Hiszen a Szentírás folyamatosan erről tudósít, hogy Isten hogyan van jelen az emberre, hogyan akar jelen lenni, az ember hogyan megy el tőle, és hogyan lesz újra Isten mellett, vagy hogyan lehet újra Isten mellett az ember. Ha csak a missziói parancsra gondolunk, amikor Jézus azt mondja, hogy minden napon veletek vagyok a világ végezetéig, akkor ez az állandóság ott van az életünkben, hogy ő jelen van. És talán furcsa az, hogy amikor Isten tiszteleten meghívjuk Istent az Isten tiszteletre, hiszen igazán ő hív meg minket, hát mindent ő ad nekünk ebben. De mégis érezzük azt, hogy milyen fontos az, hogy igen, mi nagyon szeretnék, igényeljük azt, hogy ő jelen legyen. Hogy itt ne csak egy emberi beszéd legyen, egy emberi ének hang, hanem hogy az ő jelenléte formálja át a mi életünket. És ez azért fontos, mert Pál apostol ezt nagyon személyesen átélte, ezeket a fázisokat. Azt a fájdalmat is, amikor ő elszakítottságban élt Istentől. Noha úgy gondolta, hogy nagyon Isten mellett, olyan neveltetést kapott, egy szigorú farizeusi neveltetést, Isten jelenléte, az ige, a Tóra ismerete, egyáltalán az Istenről való ismeret az élete része volt. Nem mondta volna meg soha életében, hogy hát ez szinte semmi. Ahhoz képest különösen, amikor megismerte Krisztust. És az a fájdalom, amit ő átél utána, és átél különösen a népe miatt, nagyon sokat ír erről a római levélben, hogy mi az a fájdalom, ami benne van, hogy igen, bár ő lenne elszakítva Istentől, és nem a népe. És azt a korszakot, ami az életében ilyen, azt úgy foglalja itt össze ebben a részben, hogy ez egy torszülött korszak. Úgy jelent meg neki Krisztus, így fogalmaz, egy nagyon kemény szó ez, mint egy torszülött, mint aki nem normális, mint aki nem épp, mint aki nem az egészséges világra való. És aztán Isten mégis kegyelmes hozzá, és megszabadítja ettől. És aztán az az öröm, amit utána átél Pál apostol, és ami árad az ő leveleiből. Nem csak a Filippi levélből, ami az öröm levele, örüljetek az Úrban mindenkor, hanem az egész levelezésén átjön ez az öröm, hogy igenis Isten szabadítása mire szabadít fel, és milyen örömöt ad nekünk. És ezért írja azt át, hogy maga a keresztény lét az a továbbadást jelenti szüntelenül, elmondani ezt az örömöt, és Isten jelenlétében lenni. És azt mondja itt Pál apostol, hogy igen, az Isten kegyelme, ami alapján én szolgálok, és egyáltalán mozgok. És emberi módon éli át ezt, hiszen olyan példákat mond el, és talán egy kis fokozás is van ezekben a példákban, amivel önmagához érkezik meg. Krisztus feltámadásának a tanúiról van itt szó. Ugye azt mondja a Pál, Krisztus meghalt, feltámadt és megjelent sokaknak. Többször is felsorol az apostolokat, egy nagyobb kör, de két embert említ, személy szerint is, akiknek nem volt könnyű megélni a Krisztus feltámadását. Az egyik Péter. Jól tudjuk az egész történetét. Aki nagyon lelkes volt, állandóan Krisztus mellett volt, bizonyította mindig az ő az ő Krisztus mellett állását, és mégis a nagyon nehéz helyzetben otthagyta, elhagyta, megtagadta. És Péternek ezzel szembesülni nagyon nehéz volt. Ismerik a történeteket, amikor Jézussal találkozik a feltámadás után. Hogyan semmisül meg Jézus jelenlétében Péter. Ismerjük. És említi Jakabot. Sokan vitatkoznak róla, hogy ki is ez a Jakab. De a legismertebb álláspont az, hogy ez maga Jézus testvére, egyik testvére, akiről tudjuk az evangéliumok alapján is, hogy maga a család az nagyon távol tartotta magát Jézustól. Valamikor nem tartják normálisnak, aztán amikor mennek fel az ünnepre, akkor hívják, nem megy velük Jézus. Végül Jézus szinte nyílt színen szakít ezzel a gondolkodással, ahogy az ő családja róla gondolkodik. Nem lehetett könnyű egy testvérnek így találkozni Jézussal, hogy valahol nagyon távoli volt számukra az a gondolat, hogy ő maga a Messiás, ő maga Isten fia. És mégis találkozik Jakabbal, aki elfogadja és megjelenik, és valóság lesz számára Jézus valósága. És itt jön be a történetbe, mint egy fokozatban, Péter és Jakab után maga Pál, Saul, aki találkozik Jézussal, egy nagyon bonyolult, egy nagyon kemény szituációban az élete egy olyan pontján, ahol egészen másra gondolt, más tervei voltak, és Isten megsemmisíti ezeket a gondolatokat. És ez a sorozat, ez a személyesség azt példázza, hogy Pál apostol is nagyon mélyen átéli ezt a fajta kegyelem hirdetést, ezt Istenne való személyes találkozásnak ezt a nagyon mély valóságát. És arra gondolunk, hogy igen, van ilyen az életben, amikor ezeket a fokozatokat mi is átéljük. Mint mondtam, az egész hitünk ilyen, hogy ezeket átéljük. Van benne fájdalom. Van a hitünknek olyan rész, ami fájdalmas. Egy bűnvallás, egy bocsánatkérés, egy elrontott életszakasz, annak a beismerése, a hitetlenség, azok részei az életünknek. És Pál apostol azért írja ezt ilyen szabadon, mert vele is megtörtént. Mindenkivel megtörténik, nincs kivétel, aki ezeken nem megy át. És ezek fájdalmakat jelentenek, és még lehet nagyon sokféle fájdalom az ember életében. Kicsit olyan ez, mint a párhuzamot akarunk vonni, olyan, mint a szülés. Ahogyan a János evangéliumában hallottuk, Jézus maga mondja ezt a példát, hogy hát olyan ez, mint amikor valaki szül, az egy fájdalmas dolog. Fáj. Sokszor előtte is, de maga a szülésnek a egy órája, vagy kettő, vagy akár egy egész hosszú szakasza, az egy fájdalom. És mégis azt mondja Jézus, hogy amikor megszületik a gyermek, és egészséges, akkor az valami hihetetlen nagy öröm, és az ember, az asszony elfelejti azt, hogy szinte volt fájdalom. De volt fájdalom is, megvan az öröm, és aztán jelenlét, mert a gyermekek ott vannak az ember körül. De nagyon sok mindenben átélheti az ember ezt a hármasságot. Úgy is, hogy megpróbálja hitben feldolgozni. Egy új munkának az elvállalása, beállása egy munkában. Ez is lehet ilyen. A fájdalomnak, az örömnek és az állandóság vágyának a része. Vagy egy iskolának a befejezése, amikor valami elmúlt, és az ember azt mondja, hogy igen, megvan ez a kis fájdalom benne, az elbúcsúzásnak, a lezárásnak a fájdalma, és annak az öröme, hogy lezártam, és kezdődik egy új jelenlét. Vagy egy kapcsolatnak a lezáródása, vagy más fokozatba kapcsolása, hogy igen, volt egy ilyen része, ami fájdalmas, mint egy szülés, egy születés, aztán az öröm és az állandó jelenlétnek az öröme. Vagy lehetnek ezek magunkba lejátszódó dolgok is, amiket az ember hitben átél, hogy vannak olyan szakaszok az ember életében, amit nem ért. Istentől is megkérdezte, hogy ez miért van? Minek kell ez az életembe? És keresi a feloldást, keresi az örömöt, és keresi benne az állandóságot. És még azt gondolom, hogy lehetnek az ember életének korszaka is ilyenek, amikor ezt a fájdalmat éli meg, hogy van egy szakasz, ami igenis fájdalmas, és kereső, és kutakodó, és vajúdó, amíg megszületik benne az öröm, és megszületik benne az az állandóság, amit Krisztus jelenléte jelent. És ezekben az életpéldákban mindig ott van ez a hármasság, amit Krisztus jelenléte és Krisztus valósága, a hitvallás magja és az evangélium szíve bennünk generál. Igen, Krisztus meghalt. Ez valóság, feltámadt valóság, és megjelent, és velünk van ez valóság. És ha ez nem írja felül az életünknek a problémáit, a nehézségeit, a döccenőit, a kínjait, a bűneit, akkor valami hiányzik a hitünkből. Mert a feltámadásnak van egy átütő ereje, amit Pál azt mond, és később ki is mond, hogy hát ha nincs hitünk a feltámadásban, nincs abba hitünk, hogy Isten ezekből a helyzetekből kihoz, ha nincs hitünk abban, hogy egyszer majd az életünket ilyen módon is megoldja, hogyha meg is halunk, akárhány év múlva, Isten kihoz bennünket a halálból, ahogy a juhok nagy pásztorát is kihozta Jézust, akkor lehet bennünk sok minden, félelemtől kezdve nagyon sok minden. És erre szeretne eljutatni ez a mai gondolat, és az egész 15. fejezet, hogy igen, legyünk tanúi Krisztus feltámadásának. Hiába nem éljük át azt az első élményt, amit a tanítványok átéltek, Krisztus valóságosan az ő szent lelke által jelen van közöttünk. Hogy énekeltük is, hogy szent élek, szállj le ránk. Ez nem csak egy énekszöveg, ez egy valóság, hogy Isten szent lelke ma is munkálkodik, és így munkálkodik közöttünk, hogy valósággá teszi Krisztus eseményét az életünkben. És én ezt szeretném hirdetni, hiszen így kezdi Pál ezt a részt, hogy az eszetekbe juttatom az evangéliumot, és mindig ezen múlik a kereszténység léte, a mi létünk is, hogy eszünkbe jut az evangélium. Eszünkbe jut-e olyan helyzetben, amikor nagyon nem jut semmi eszünkbe, és legszívesebben nem gondolkodnánk, hanem a fal felé fordulva aludnánk. Eszünkbe jut-e, és van-e olyan testvérünk, aki odajön és eszünkbe jutatja az evangéliumot? És mi olyan testvérek vagyunk-e, aki oda megy a másikod, és azt mondja, hogy eszedbe juttatom az evangéliumot? Mert Krisztus feltámadásának van ereje és hatása. Az elmúlt héten Erdélyben voltunk, egy kis kirándulást tettünk teológusokkal, és hát ezt éltük át Erdélyben, nagyon sok mindent átél az ember, hogy vannak olyan vidékek, amik már sokszor eltemettek. 1700-as évektől kezdve, Trianonnal, mindennel bezárólag, meg kellett volna már rég szűnni, és élnek vidékek, gyülekezetek, emberek. Pedig már sokszor azt mondták, hogy itt nincs élet. Valami, a hit, valaminek az ereje élteti az ott lévő embereket. És ezt éli át az ember, amikor oda látogat, hogy igen, tulajdonképpen itt már nem kéne lenni életnek, és van. És ez Isten kegyelme. És úgy gondolom, hogy mindannyiunk így élheti át Isten kegyelmét, hiszen Pál apostol ezt írja, Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok, és az ő kegyelme nem lett hozzám hiába való. Ez az ő bizonysága, és ez legyen a mi bizonyságunk is, hiszen Krisztus meghalt, feltámadt és megjelent, és ezért a fájdalom, az öröm és az állandóság, az ő jelenléte valóság lehet az életünkben. Amen. Imádkozzunk. Urunk, bár mi is elmondhatnánk ezt a mondatot minden nap, életünk minden szakaszában, hogy Isten kegyelméből vagyok, aki vagyok. Nagyon sokszor magunknak tulajdonítjuk az életünk dicsőségeit, sikereit, pedig olyan jó rászorulni a kegyelemre, hogy az ember mindent fölad, és azt mondja, hogy te kegyelmed éltet, segít bennünket minden akadályon keresztül. És köszönjük, hogy ez nem azt jelenti, hogy nem kell küzdenünk, harcolnunk, tanulni és dolgozni, hanem inkább felszabadít mindezekre. Köszönjük neked, Urunk, ezt a kegyelmet, és hogy átélhetjük a te szeretetedet ezzel kapcsolatban, hogy te tanácsolsz bennünket, hogy példákat adsz, és köszönjük Pál apostol példáját is, aki ellensége volt a hívőknek, az első keresztényeknek, üldözte őket, és mégis ekkorát fordulhatott az élete. És lehet, hogy mi nem voltunk ellenségei a te népednek, de köszönjük, hogy lehet az életünkben fordulat, hogy odafordulhatunk hozzád, és te megváltoztatsz bennünket, megváltoztatod az életünket. Köszönjük így neked, Urunk, a gyülekezetünket, hogy ebben a közösségben érhetjük meg a tanúságot, hogy a hitvallást sokszor elmondhatjuk együtt is, bizonyságként, és talán magunkban is. És köszönjük, hogy vannak testvéreink, akire számíthatunk, aki mellettünk áll és velünk van. És így kérünk téged, Urunk, az életünkért, hogy ebben a hármasságban te őrizd meg bennünket, a fájdalmainkban, a szorongásainkban, mindabban, ami nem egyértelmű az életünkben, amitől tartunk, ami bűn, azok alól te szabadíts fel, a te kegyelmet törölje el ezeket az életünkben. És te add nekünk a felszabadulásnak az örömét, ami mindig hálával és erővel tölt el bennünket. Az az örömhírt, amit csak a feltámadásban érthetünk meg igazán. És te add nekünk azt a jelenlétet, amivel újra és újra közöttünk vagy, és velünk vagy, akár egyedül vagyunk, akár közösen vagyunk. És kérjük ezt a jelenlétet most a gyülekezetünkre, és különösen erre a nyári hétre, amikor koncentráltan is együtt vagyunk a te nevedben, és ott lehetünk előtted, és örülhetünk egymásnak. Kérünk ezért, hogy így könyörülj rajtunk, és a te szent lelkeddel áld meg ezt a tábort, annak a fejlődését, minden mozgását, minden lelki örömhírét. Te légy az emberekkel, hogy egészségesen tudjanak együtt lenni örömben, felszabadultságban. Adj nekünk komolyságot és nevetést. Adj nekünk ígérefigyelést és beszélgetést, adj nekünk neved dicsőítését és érdeklődést a másik iránt. Kérünk téged, hogy így légy velünk ebben a nyárban, légy azokkal, akik szabadságon vannak, akik a pihenés idejét töltik, légy azokkal, akik ebben a melegben is dolgoznak és helyt állnak, légy azokkal, akik töltődnek, és légy velünk mindannyiunkkal. És légy azokkal, akik készülnek valamire, akiknek az életében fontos pontok vannak ebben a nyárban, akár házasságkötés, akár egy új egyetemnek majd az elkezdése, akár egy meghatározó időszak. Légy velük és áld meg őket. Hát egy gyógyító szereteted legyen velünk, Urunk. Amen. Az Úr Jézus így tanított imádkozni: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké.